Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
Messzelátó.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. Műsorunkban különleges utazásra indulunk. Nem repülővel, nem vonattal, hanem a könyvlapokon keresztül. Beszélgető társam ugyanis egy olyan gyűjtő, aki szívvel, lélekkel olvassa és kutatja az 1945 előtt megjelent magyar nyelvű utazási irodalmat. Polcain több mint 1800 kötet sorakozik, ezek között igazi kincsek, ritkaságok, elfeledett útleírások is megbújnak. Ebből a hatalmas gyűjteményből 50 kötetet a nagyközönség számára is láthatóvá tettek Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban. Tematika mentén mutatja be a régi idők utazóit, célokat, szokásokat. Megismerhetjük a női írók történeteit s a magyar világjárók kalandjait. A nyomtatott könyvek mellett igazi ritkaságnak számítanak a kézzel írott útleírások, ezek közül is láthatunk néhány példányt. Bíró Dániellel, a gyűjtemény tulajdonosával beszélgetünk.
A történet úgy kezdődött, hogy kaptam ajándékba egy könyvet, Harry Morton Stanleynek a Legsötétebb Afrikában című könyvét. Az nem egy extrém ritka könyv, bár nagyon kedvelik több célcsoport is, mert hogy utazásra is szól, vadászat is van benne, és nyilván Afrika sokaknak vonzó célpont, tehát alapvetően nem könnyen beszerezhető, de nem is egy extrém ritkaság. És aztán elkezdtem olvasni a könyvet, és nagyon-nagyon gyorsan beszippantott, mind maga az utazás leírása, mind az expedíciónak a rendkívüli bonyolultsága, a felszerelések beszerzése, a különböző kalandok, magának a könyvnek az illata, a képek benne, és aztán akkor már tudatosan elkezdtem keresgélni hasonló könyveket, de először még nem gyűjtési célra, csupán olvasóként. Rátaláltam a Magyar Földrajzi Társaság könyvtára sorozatra, annak elkezdtem megvenni a különböző részeit, akkor eldöntöttem, hogy azt a sorozatot összegyűjtöm, mert annyira jó lesz, és aztán ahogy így tágult a látóköröm, rájöttem, hogy micsoda végtelen lehetőség van ebben, így a könyvek tekintetében, hogy milyen sok utazásról szóló mű született 1945 előtt.
És az időszak is már egy konkrétum volt? Tehát, hogy nem a jelenkornak az utazási könyveit, hanem a 1945 előtti időszak?
Igen, kizárólag az 1945 előtti időszakról szóló, vagy azelőtt megjelent műveket gyűjtöm. Valahol meg kellett húzni a határt, a Magyar Földrajzi Társaság könyvtára sorozat emlékeim szerint a Kertész Róbert Hajók és Hősök az 1944-ben jelent meg, ezért azt nyilván mindenképpen szerettem volna benne tartani, és akkor így lett 45-ös a határ, de ez egy ilyen teljesen laikus meghatározása volt ennek a történetnek. És ahogy elkezdett egyre több könyv otthon lenni a könyvespolcon, meg elkezdtem ténylegesen gyűjteni, nagyon... E tekintetben nagyon szenvedélyes ember vagyok, tehát hogyha valamire rákattanok, akkor abban nagyon komoly energiákat tudok beletenni. Ezzel párhuzamosan jött az az érzés is, hogy ez egy végtelen magányos dolog, mert hogy egyszerűen ott álltak a könyvespolcon a szebbnél szebb, ritkábbnál ritkább és érdekesebbnél érdekesebb művek, de hogy ezt valójában nem tudtam senkivel megosztani. Nyilván akkor még amúgy a baráti körömben sem volt olyan, akit ez egyáltalán érdekelt volna. A családot meg nyilván nem zaklatja az ember a saját mániájával, és akkor azon kezdtem el gondolkodni, hogy hogy lehetne ezt bizonyos értelemben közkincsé tenni, és ebből született aztán a blog ötlete. Ennek volt egyfajta ilyen elméleti felkészülése, hogy hogy kéne ezt csinálni, mi legyen a címe, milyen felületen jelenjék ez meg, és aztán akkor 2016. március 1-én jelent meg emlékeim szerint az első bejegyzés, és aztán onnan akkor elkezdődött a történet.
Egy bejegyzés mindig úgy születik, hogy elolvassa a könyvet, igen. És nem csak magáról a történetről, hanem a szerzőjéről is megoszt ismereteket?
Igen, igen. Elolvasom a könyvet, és akkor utána nyilván ennek a hatása alatt körbejárom a szerzőt, utána nézek különféle körülményeknek a történetben, és akkor erről születik egy bejegyzés, amiben van mindig a szerzőnek az életrajza, valamint magának a könyvnek így a tágan értelmezett története is, illetve maga a konkrét utazás.
Konkrétan úti könyvek ezek, útleírások, vagy regényes formában, vagy verses formában megjelenő? Vannak ilyenek is, vagy itt határt húz a kettő között?
Határt húzok, de vannak azért ilyen határterületen mozgó könyvek, amiknek valós az alapja, valós az utazás, de mégis kicsit regényes formában írják meg. És nyilván, amikor én útleírásról beszélek, akkor alapvetően abban nagyon sokféle forma beletartozik, úti levelek, úti jegyzetek, úti naplók, és sok-sok olyan forma, ami lényegében az utazásról számol be, könyv formájában és valamilyen módon irodalmi formában. Persze vannak olyan művek is, mint mondjuk a tanulmányutakról szóló művek, amik végtelenül szárazak nagyon sokszor, nagyon tényszerűek, és nem is az a célja, nem egy tudományos expedíció, vagy nem egy élményutazás, hanem konkrétan azzal a céllal ment, hogy megismerje a cipész mesterség új lehetőségeit a világba, és ezért kiutazott egy úriember, akit Lengyel Károlynak hívtak mellékesen, és utána hazahozta ezt a tudást, és leírta az útját, és az ott tapasztaltakat könyvben, aminek van nyilván egy utazási része, de van egy ilyen bizonyos értelemben száraz része is, amiben a tapasztalatot osztja meg. Úgyhogy változó, de én ezt így összefoglalom útleírásnak fogalmazom, mert hogy lényegében mindenki az utazásáról mesél valamilyen formában.
Használ térképet? Tehát ott van ön mellett kinyitva a térkép?
Klasszikus térképet nem használok. Nyilván vannak olyan földrajzi helyek, vagy települések, amit én magam is kíváncsiságból megnézek, de az interneten szoktam. Tehát, hogy internetes térképet használok, ha használok, nem klasszikus papír alapút.
Igen, mert vannak olyan utak, vannak főleg ugye régebbi utazásoknál, ahol ugye leírják, hogy hol, milyen útvonalon, akár csak egy afrikai expedíciónál, és az expedíció vonalát vajon követi-e az olvasó, hát konkrétan ön, aki majd aztán blogot is ír ebből, vagy történet összefoglalót ír ebből.
Igen, nagyon sok esetben amúgy, amikor expedíciós utazásokról szóló beszámolók vannak, akkor azért tipikusan ott szokott lenni térkép is a könyvben, már eredetileg a szerző beleépíti, ahol végig lehet követni az expedíció útvonalát valamiféle kis sematikus térképen, vagy akár komolyabb térképen is.
És több mint 10 év alatt, akkor most gyűlt össze egy olyan mennyiség, hogy ebből egy kiállítást is rendez, vagy volt már közösség előtt való megmutatkozás is?
A könyvek maguk fizikailag még nem jelentek meg sehol. Nyilván a mennyiség, ami itt megjelenik a kiállításon, 50 pár kötet emlékeim szerint, ez a töredéke a gyűjteménynek. Én egy elég rossz adminisztrátor vagyok, vagy nem vagyok ebben precíz, így nincsen szigorú nyilvántartás a gyűjteményemről. Annak idején nem kezdtem el. Mikor meg már rájöttem, hogy erre szükség lett volna, akkor ává nőtt a feladat, hogy nehéz volt behozni, és ebben nem fogtam be. Szerénybecsés szerint 1500, de inkább szerintem olyan 1800 kötet van a gyűjteményben, abból itt 50, egy néhány látható, amit nyilván a múzeummal közösen válogattunk össze egy általam 300-asra írt táglistából, és ami különleges, ritka, egyedi, vagy bármiféle olyan tulajdonsága van, ami miatt kuriózumnak számít, és nyilván a gyűjtemény az első időszakban nagyon gyorsan bővült, mert hogy akkor még nagyon sok mű nem volt meg a gyűjteményben, ma már napjainkban azért lassabban bővül, mert hogy akkorává duzzadt, hogy már egyre kevesebb az, ami nincs meg, de ennek ellenére is folyamatosan bújjam az aukciós házakat, a különböző internetes tereket, ahol be lehet szerezni könyveket, és a mai napig is vásárolok könyveket, de nem az az intenzív, mint eleinte. Igen.
És akkor nézzük a kiállítást. Tárlókban látunk kinyitott könyveket. Vannak a falakon tájékoztató plakátok, történelmi tájakon, tanulmányutak. Tehát ez már egyfajta tematika? Igen. Tehát hogy állt össze itt a kiállítás anyaga?
Sokat gondolkodtunk nyilván, hogy ebből a hatalmas mennyiségű könyvből hogy lehetne mégis valamilyen módon tematizáltan bemutatni. Nekem az egyik kedvencem az utazások női szemmel. Rendkívül szeretem a női útleírókat. Kevesebben is vannak, jóval kevesebben is vannak. Ugyanakkor meg egészen másként írnak, más szemmel utaznak, mint egy férfi. Olyan dolgokat vesznek észre, olyan finomságokat, akár a divat, a viselkedés, társasági élet különböző szegmensei, amit lehet, hogy egy férfi elsiklik fölötte, így aztán teljesen más fókusszal közelítenek, és ez a műveikben is látszik, úgyhogy én kimondottan szeretem a női útleírókat, úgyhogy ők kaptak egy blokkot. Akkor a történelmi tájakon az lényegében így a Nagy Magyarország eredeti területén, és ami már nem tartozik ma Magyarországhoz, részein történő utazásokból mutatunk be egy kis szemelvényt.
Itt látjuk is a könyveket, válogassunk néhányat. Erdély régiségei, erdélyi kirándulásunk. Itt a beszélgetésünk elején konkrétan erről a kiadványról esett szó, hogy ez nem csak amiatt különleges, mert ugye az 1910-es években íródott, de aki készítette, aki kiadta, már maga a személye is. Ki volt ő?
Igen, ő Nosz Gyula volt. Ennek a könyvnek az a különlegessége, hogyha elkezdünk utána kutatni az interneten, vagy akár Nosz Gyula életművébe, akkor nyoma nincs ennek a könyvnek. Valamikor Nosz Gyula talán 12 éves volt, amikor ez a könyv megjelent, és így nagyon sokat keresgéltem, hogy vajon az a Nosz Gyula, akire én gondolok, és a könyv leírása alapján biztos vagyok benne, hogy az a Nosz Gyula, aki aztán később a gyors és gépírásba lett jelentős alakja Magyarországnak, és egy fiatal gyerekként egy iskolai kirándulás történetét meséli el, meglehetősen könnyed stílusban, diák nyelven, de hogy maga az a fajta jelenség, hogy ő ezt leírta, és vélhetően az édesapja, aki talán ügyvéd volt, ugyancsak Nosz Gyula, ő ezt megjelentette, és lényegében ez az egyetlen ismert példány, amit tudunk ebből a műből. Noha persze az értéke irodalmilag megkérdőjelezhető, de mégis a magyar utazási irodalom egy érdekes jelenségére hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sokan gondolták úgy, hogy írásban beszámolnak az útjukról, és ennek valamiféle nyilvánosságot adnak.
Ez jóformán egy füzetke, igen. Tehát nem is könyv formája van, de a terjedelme talán 15-20 oldalnyi lehet, tehát nem túlzottan igen. Vastag. Élményleírás lehet benne. És akkor itt látunk már kötészet szempontjából is nagyon szép kiadványokat, kemény táblásak, részkarcok benne. Szintén egy hölgyíró, gróf Vas Ádámné írta, úti képek, hol járhatott vajon?
Adriai tenger, a mai Horvátország területén, Velencében emlékeim szerint, tehát ezt a részt járja be. Az erdély régiségei azért került ebbe a blogba, ami nem klasszikusan amúgy ő, sőt egyáltalán nem útleírás, hanem lényegében Kővári Lászlónak ez egy nagyon híres 1852-ben megjelent műve, ami lényegében erdély régiségeit mutatja be, ilyen földrajzi régiségeit, ami csak azért került ide, mert ez a mű viszont, ami Veszeli Károly írta, a Szünnapi Kirándulások Erdély Nyugodt Hegyei közé a címe, ez is egy nagyon-nagyon ritka példány, régi könyvgyűjtők sem ismerik, úgy tudom, hogy az Országos Széchenyi Könyvtárban sincs meg ez a mű, és Veszeli Károly, aki ezt a művet amúgy Ompoli álnéven írta, a művében említi, hogy Kővári László Erdély régiségeit vitte magával az utazására, és abból szerzett információt, mert ez inkább egy ilyen útikönyv jellegű történet, úgyhogy ez a kettő így azért érdekes, mert
egyik a másikban utalást tesz.
Egyik a másikban utalást tesz, és a Kővári az pár évvel korábban jelent meg, mint a Veszeli Károlynak ez a műve.
Akkor itt láthatunk Dalmáciáról is egy nagyon szép kiadványt, gondolom úti könyv szintén, haladunk tovább. Jó lenne megsimítani ezeket a könyveket, mert nyilván itt a papírnak, a nyomtatásnak is van egy illata, ahogy említette, hogy hozzátartozik ezekhez a könyvekhez az illat.
Igen, az olvasmány élményt itt fokozza ez a fajta világ. Nyilván vannak olyan könyvek, amit épp azért nehéz olvasni, mert hogy olyan régi, a papír már kiszáradt.
A nyelvezete is, ugye?
A nyelvezete is néha nehézkes, de azért óvatosan az ember el tudja olvasni, és tényleg élményt ad az, hogy eleve az illata, a képek benne, hogy egészen más, mint egy modern kori könyv, és egészen más, hogy fordítottak figyelmet arra, hogy egy könyvnek milyen legyen a megjelenése, mi legyen a beltartalma. Ma is vannak nagyon szép díszes könyvek, persze, de azért egy átlag olvasásra szánt könyv az tipikusan nem egy ilyen könyvkötészeti csúcs teljesítmény.
Nézzük még a következőt, a tanulmányutak, expedíciók, természeti képek, ritka kincsek az Elbidában, és arcok, emberek a következő.
A tanulmányutakat nekem az egyik kedvenc területem, mert a magyar utazási irodalomban három nagy szakaszt szoktak emlegetni. Az egyiket lényegében a Mohácsi csatavesztés utáni egyetemi járások kapcsán, aztán utána a reformkori utazók, és végül így a két világháború közötti, a trianoni veszteség utáni útleírókat, akik járták a világot, és mindenkinél ott volt a háttérben, és a köztes időszakokban is, természetesen ezek nem ilyen rövid, szűk időszakok. Jelen volt az, hogy külföldre utazunk azért magyarként, hogy ott tapasztalatokat szerezzünk, legyen az akár szakmai tapasztalat, hogy éppen a bor és selyem termelés hogy és miként működik külföldön, vagy az Ónodi Bertalan Ázsiába utazott, hogy a dinnye termesztést tanulmányozza, és dinnye magokat hozzon haza, és hogy az utazásoknak nagyon sokszor az volt a célja, hogy amit külföldön tapasztaltak az utazók, azt hazahozzák, és a nemzet javára hasznosítsák, és a tanulmányutak nyilván eleinte szűkebb körben, de aztán egyre inkább ilyen specializált szakterületeken is megjelentek. Ezek természetesen nem mindig izgalmas olvasmányok, abban az értelemben, amit az ember olvasmányélményként nevez, sokkal inkább azt mutatják be, hogy mennyire jól hasznosítottuk akár a külföldi tapasztalatokat, és miként fordítottuk erőforrásként az ország javítására, fejlesztésére, és ebben nyilván vannak egészen különleges művek is.
Itt látok egy kiadványt, az éjféli nap országaiban.
Az éjféli nap ország az tipikusan az északi országokat, Svédország, és ezeket a skandináv államokat szokták nevezni. Stiller Bernadin egy tanárember volt, aki tanárokkal utazott, kicsit tanulmányút jelleggel, kicsit ilyen élményutazásként, és két műve látható itt a Svájc havasai között, illetve az éjféli nap országában, mindegyik nagyon-nagyon ritka mű.
Vajon mennyit változtatott az utazási szokásain? Milyen utazási történeteket olvas jelenleg, és mi számít ritka kincsnek ebben a műfajban? Biró Dániel gyűjtővel beszélgetésünket néhány perc muzsika után folytatjuk.
Mióta ilyen könyveket olvas, ugye több mint 10 éve, változott az utazásról alkotott képe? Másképp utazik azóta?
Alapvetően a tekintetben, hogy fizikailag nem utazok másként. Az utóbbi 1-2 évben szerencsém volt egyre többet utazni, és ennek a szenvedélyemnek így élőben is hódolni. Inkább azt szoktam csinálni, az egy érdekes hatás, hogy valamikor valahova utazok, akkor keresek a gyűjteményemben olyan könyvet, ami arról a térségről szól. Elolvasom előtte, és aztán egyfajta ilyen kicsit ilyen összehasonlítás arra vonatkozó, hogy ma mi van és akkor mi volt.
Emeljünk ki egyet. Van olyan, ami ugye a közelmúltban volt ilyen? Ami még nagyon friss élmény.
2 hónapja voltam Szicíliába megmászni az Etnát, illetve ott egy kicsit kirándulni, és van egy Lángok Szicília földjén című könyvem, amiben elolvastam előtte, és hát áradozott a szerző, hogy milyen szép Szicília, és Catania milyen tiszta, és hasonló, és aztán hát nyilván nem ezt tapasztaltam, szép Szicília nagyon, de Catania kimondottan szemetes és koszos város, és az egész Szicíliának van egy ilyen jellegű hatása, miközben az egy 1900-as évek elején megjelent könyv, akkor pedig a szerző áradozott a tisztaságról. Úgyhogy nyilván ezek ilyen apró élmények, amit az ember összehasonlít, és van olyan blogbejegyzésem is, ahol én magam is a személyes bejegyzéseimet az aktuális útról belefűzöm a történetbe, egy kicsit ilyen összehasonlításként, akár például, amikor Jeruzsálembe voltam, akkor ott sok olyan élményért, amit szívesen megosztottam, és aztán ezt így használom is, de hát nyilván azért a föld minden szegmensében még nem voltam.
Beleolvastam én is a blogjaiba, az írásaiba, akár az útleírások, már a könyvek összefoglalójába, és van ennek egy veszélye, hogyha valaki egy kicsit is fogékony a földrajz, meg az útleírások irányába, azt nagyon gyorsan beszippantja. Tehát nehéz ott hagyni, mert egyik a más nagyon olvasmányos, tehát nagyon jól össze vannak foglalva a könyv tartalma, a történetek. Képeket is feltesz, ugye kicsit könnyebb legyen elképzelni. Nagyon jól lehet keresni például országokra, témákra.
Az is a törekvésem volt, hogy amikor így a képekről beszélünk, akkor amelyik könyvben van kép, akkor azokat a képeket használom a blogbejegyzéshez, tehát, hogy ezeket a csodálatos képeket az ember eként is meg tudja mutatni, illetve egy idő után elkezdtem azzal foglalkozni, hogy szép-szép, hogy írok róla, de lényegében esélytelen, hogy egy átlag magyar ezeket a könyveket akként el tudja olvasni, hogy a kezébe fogja, mert hogy ritkák, drágák, nehezen beszerezhetők ezek a művek, úgyhogy a blogon egy idő után létrejött az Elvidárium névre keresztelt felület is, ahonnan pedig le lehet tölteni elektronikus formátumban ingyenesen a műveket. Ezeknek az egy része már egyéb ingyenesen elérhető archívumokból át irányított művek, és vannak olyanok is, amit én magam szkenneltem be, és tettem így elektronikus formátumban olvashatóvá. Nyilván nem adja ugyanazt az élményt, mint hogyha a kezünkbe fognánk, de hogyha valakit érdekel, akkor azért ott tud szemezgetni sokszor olyan művek között, amit nagyon nehéz beszerezni.
A könyveket, ha nézzük, ugye sokban csak metszetek vannak, kézzel rajzolt képek, tehát nem voltak annyira színesek, nem voltak annyira képileg megtámogatva, mint a mai úti könyvek. És itt látok kifejezetten egy olyan pontot is, ami a képekre épül, arcok, emberek, tehát itt a képi megjelenítés egy-egy tájleírás vagy egy útleírás kapcsán.
Az utazók nagyon sokszor mesélnek arról az élményei során, hogy milyen emberekkel találkoztak, egyfajta ilyen néprajzi jellegű leírást is adnak az ott élő emberekről, bemutatják a viselkedésüket, szokásaikat, és amikor már volt fotó, vagy még fotó előtt is természetesen, akkor ábrázolták is őket, és így aztán akkor az maga az olvasó is el tudja jobban képzelni az ott élő embereket, akikkel akkor találkoztak.
Most mit olvas?
Most éppen a Lika Döme 3 hónap Cerromba című művét olvasom, most már hamarosan befejezem, nem egy nagy mű, mármint terjedelmét tekintve. Lika Döme amúgy egy görög származású, már magyar család persze, aki rendkívül módos ember volt, Lika Anasztáz volt talán az apja, aki a hatalmas vagyonát ráhagyta a kastéllyal és egyébben, és ő utazik a feleségével Ceylonba, és ott 3 hónapot barangolnak. Régebben azért az utazások tipikusan nem ilyen egyhetes kalandok voltak, hiszen maga az utazás is hosszabb időt vett igénybe. A repülőgép akkoriban még nem volt egy jellemző utazási forma, csak később jelent meg. Így aztán ezek az utazások általában hosszúak, a mai szemmel nézve természetesen hosszúak, hát a tudományos expedíciók nagyon sokszor években mérhető távollétet eredményeztek.
Nézzük, a ritka kincsek alatt mit ért? Tehát itt azt, hogy nyilván néhány darab jelent meg belőle, vagy azt, hogy a legrégebben, az ön tulajdonában lévő legrégebben megjelent könyv. Esetleg a nyomda technikai megjelenítése miatt lehet ritka.
Igen, a ritka kincsek blogban olyan könyvek lettek kiállítva, amik vagy nagyon ritkák, vagy pedig olyanok, amelyek gyakorlatilag egyetlen egy példány kéziratos formában sosem jelent meg. Például itt van Szemián Pál, ő egy orvos volt, akinek sosem jelent meg könyve, de még életében jelentek meg talán a Pesti Divatlapban ilyen rövid útleírásai, korán meghal amúgy, és ez az utazási vázlatok a Rajna-vidékén, illetve Alsó-Ausztriában, ez egy két blokkja van meg ennek a kéziratnak, ezek soha meg nem jelent művei, nagyon nehezen olvashatók, de nagyon különleges az, hogy lényegében ez az egyetlen egy létező példány, és soha nem jelent meg nyomtatásba, vagy éppen ott van Steiner Lajosnak a Szekszárdi Dalárda utazása a kolozsvári dalversenyre, ami pedig egy egyszerű utazásnak a kézzel leírt, de nagyon szép könyvformába kötve, nagyon szép kézírással leírva, vélhetően Steiner Lajos az utitársainak emlékül szánt ezt a könyvet. Úgy is kezdi talán a művét, hogy többek kérésére teszi ezt meg, hogy leírja, és lényegében ez a Szekszárdi Dalárda, ahogy a kolozsvári dalversenyre elutazik, ennek az utazását, az ottani dalverseny körülményeit és a visszaútról mesél. Nagyon jó stílusban amúgy.
És 1880-asak írott kis Igen. napló, mondjuk naplónak, nem is könyvnek, de be van kötve, és ahogy ki van nyitva, látjuk, hogy gyönyörűen olvasható, tehát nagyon szépen szép a külalakja, nagyon szépen írt. Ilyenkor nem írja át esetleg egy-egy olyan kéziratnál, amit nehéz olvasni?
Erre készülök, és van is már több folyamatban. Szemián Pálnak a kézirata az már megvan gépelve, még a helyrajzi nevekkel, település nevekkel vagyok nagy küzdelemben, mert nagyon nehezen tudom elolvasni és beazonosítani, hogy pontosan mire is gondolt. Van egyéb olyan művem is, ami már megvan gépelt formában, és tervezem valamikor a megjelenítését, de erre még nem került sor. Thank you.
Nagyon sokat foglalkozik vele.
Igen, igen, sokat foglalkozom. A blogot az utóbbi másfél évben időhiányában el kellett hanyagolnom, de nagyon tervezem e tekintetben a visszatérést. Nyilván így is a közel 400 bejegyzés egy állandó lehetőséget ad az olvasásra, de szeretném tovább feldolgozni a gyűjtemény különböző darabjait. Csak nekem is ez lényegében a hobbim, nem pedig a munkám, és így aztán néha nagyon nehezen tudtam az utóbbi időbe szakítani rá időt.
Diákkorában mit olvasott szívesen? Megjelentek az úti könyvek, vagy kicsit ilyen kalandosabb könyvek?
Nem. Egyáltalán nem jelentek meg az úti könyvek. Diákkoromban elsősorban horgászirodalmat olvastam, nagyon szerettem horgászni, ma már nagyon kevés időm van rá, és általában a horgász szakírók könyvét olvastam. Ez volt akkoriban a nagyon fontos számomra, de az utazásokkal egyáltalán nem foglalkoztam, viszont a Stanley mű annyira beszippantott, hogy lényegében ma meg már csak azokat. Ami ezekben a könyvekben leginkább megjelenik, és ehhez nagyon hasonló horgászat is itt-ott megjelenik benne, vagy legalábbis halfogás bizonyos expedíciós utakon, de a vadászat viszont tipikusan olyan, ami már az 1945 előtti időkben bőven jelen volt, hogy elutaztak a világ különböző részeire, ott vadásztak, de lényegében a megjelent művük egyfajta útleírás is, és ez az a metszete a gyűjtésnek, ami ugyanúgy gyűjtök vadászati témájú könyveket is, aminek az alapja egy valós utazás. Például nem tudom, a Damaszkin Arzénnak a Maszáj fensíkon egy különleges könyve, ami azért érdekes, mert Kittenberger Kálmán, aki aztán később nagyon ismert és népszerű vadászíró lett, ez volt az első útja, preparátorként vitte magával Damaszkin Arzén őt, és aztán mivel alapvetően egy elég sikertelen expedíció volt így a korvadász szemével tekintve, ami azért nem a mai vadállományhoz elképzelhető vadállománya rendelkezett akkoriban Afrika, Damaszkin Arzén minden eszközét és minden felszerelését Kittenbergernek adta, sőt még a könyvéből megjelent bevételt is ő neki szánta, és lényegben ő indította el Kittenbergert ezen az úton, és ő támogatta, hogy aztán az lett belőle aki. Úgyhogy a vadászat az egy ilyen közös pont az utazással. Azért nem szeretjük klasszikus utazásgyűjtők a vadászkönyveket, mert hogy a vadászkönyveket a vadászok is gyűjtik, és így aztán konkurenciát jelentenek aukciókon, de hát persze ez ennek a műfajnak a jellemzője, de számos olyan mű van, ami lényegében egy vadász expedíció vagy vadászati utazás történetét meséli el.
Egy ilyen gyűjtemény, illetve ez az érdeklődés megerősíti abban, hogy ha elmegy valahova ezeket az élményeket, ami ott éri, függetlenül a könyvektől, de leírja, papírra vesse, vagy hát nyilván a blogban megírja?
Arra még konkrétan nem gondoltam, hogy én magam nem tudom az utazásaimról leírjam. Egyrészt nem jártam olyan extrém különleges helyeken, másrészt olyan klasszikusan ilyen turistaként utazom, ezt a fajta élményt keresve. A blogbejegyzésekbe bele szoktam szőni az én tapasztalataimat is egyfajta ilyen kontrasztként a régmúlt és a jelen között. Valamint ma az internet világában azért nagyon kérdéses, hogy milyen mennyiségű és minőségű tartalmat fogyasztunk. Akkoriban, amikor ezek a könyvek születtek, lényegében ezeken a könyveken keresztül tudta megismerni egy átlagember a világot. Ma már ennek azért számos formája van, és aki mélységében nem akar elmélyedni egy-egy utazásba, az nyilván ezt a fajta sokszor nagyon tartalmas, de a könyvekhez képest mégis felszínes formát választja. Úgyhogy ma már nyilván a könyvben leírás nem biztos, hogy egy ugyanolyan szükséges dolog, mint akkoriban volt, amikor ez az egyetlen egy közlési forma volt, és volt egyfajta, talán nem is azt mondom, hogy társadalmi elvárás, de egyfajta indítatás arra, hogyha nekem lehetőségem van utazni 1840-es években például, akkor azért nem utazott mindenki, nem volt ez a fajta bárki bárhova utazhat, turistaként felszállok a gépre és elrepülök a világ másik felére, hanem akkor azért össztársadalmi szinten ez egy szűk elitnek volt a lehetősége utazni, és ők azt gondolták, hogy ezzel jár egyfajta felelősség is, hogyha nekik van ilyen lehetőségük, akkor leírják, hogy ezzel tudják tájékoztatni az itthon és utazni nem tudó magyar embereket, és osszák meg a tapasztalataikat, és volt ebben egyfajta ilyen, egy ilyen edukatív funkció is.
Mik a tervek, akár a kiállítással, akár így a gyűjtés előre menetelével?
A gyűjtés az megy tovább. A cél az, hogy folytassam nyilván a blogot, bővítsem a letölthető könyvek számát, és mindenképpen gondolkodok azon, hogy még meg nem jelent műveket valamilyen módon, akár valami gyűjteményes kötetben, akár önálló műként megjelenítem.
Olvastam egy olyan fejlécet a blogon, hogy somogyikumok. Ez hogyan került erre a felületre?
Igen, a Somogyikum blog az azért jött létre, mert én magam kaposvári születésű vagyok, Kaposváron éltem egész életembe, Somogy megye lényegében a szűkebben vett értelemben a hazám, és csináltam egy külön részt annak, akik Somogyból származó utazók, és amikor olyan könyvvel találkozok, akinek a szerzője Somogy megyei, akkor az abban a blogban is megjelenik, hogyha valakit ez a rész érdekel, akkor így lényegben szűrés nélkül meg tudja nézni őket.
Az iménti percekben Biró Dániel gyűjtőt hallották. Antik úti kalandok a könyves polcon címmel nyílt időszaki kiállítása Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban. A könyvek között az 1945 előtt íródott utazási irodalom ritka darabjait tárja a közönség elé. Szatymaz és az őszi barack két mára elválaszthatatlan fogalom. A közkedvelt gyümölcs és a település kapcsolatának történetéről egy későbbi messzelátóban lesz majd szó. Most a tavasz előtti fagondozási feladatokról, melyhez a községben évtizedek óta eseményt is társítanak, Vas Károly kertészmérnököt, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetsége elnökségi tagját kérdezem.
Ön mióta gazdálkodik?
édesapám volt az igazi ősi borostermesztő. Ő azért választotta ezt a növényt, vagy ezt a kertész szakmát, mert őt gyerekkorában nagyon sokat kiküdték tehenet és libát őrizni, és rettentően nem szerette ezeket a jószágokat, és úgy gondolta, hogy ez neki jobb lesz. Ő egyébként is, neki is ez volt a szakmája, ő a valamikori szakszövetkezetbe ő dolgozott, mint gyümölcstermesztési ágazatvezető, tehát neki a munkája is ez volt gyakorlatilag. Otthon a saját kis háztájba gyakorlatilag a 60-as évektől kezdve mindig volt neki saját ültetvénye. Ezt a szakmát én kaptam, örököltem, belenőttem, de most próbálom a legjobb tudásom szerint művelni.
Februárban beszélgetünk, hűvös van, hó is volt, esik az eső, ez a januári idő mennyire jó a baracknak, az őszi baracknak, és mik a feladatok ilyenkor az ültetvényeken? Mire készül már ilyenkor tél vége felé a gazda?
Ilyenkor jó gazda az vagy bort fejt a pincébe, vagy javít a műhelybe. Tehát az ültetvényben ilyenkor még sok dolgunk nincsen. A meccés lesz az első komoly munkafázis, amit el kell végezni. Ennek az ideje, ez általában úgy szoktuk mondani, hogy pirosbimbos állapot. Tehát amikor a növény úgy érzi, hogy tavasz van, és szeretne indulni, fakadni, akkor megbontja a virág rügyeit, és ezt hívjuk pirosbimbos állapotnak. Ez az idő, amitől gyakorlatilag már lehet metszeni, és egész a virágzás végéig, körülbelül idáig, ez az optimális metszés időpont, de ha le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor édesapám valamikor azt mondta, hogy az őszi barackot kesztyűben nem metszünk. Azért, mert ha már olyan hideg van, hogy kesztyűt kell húzni a metszéshez, akkor nem szabad metszeni az őszi barackot. Tekintett ennek főleg növényegészségügyi okai vannak egyébként, tehát a metszésre nyitott sebeken keresztül nagyon sok, vagy hát jó pár gombás bakteriumos betegség be tudja fertőzni a fát, főleg ha 10 fok alatt van a hőmérséklet, meg ilyen jó csapadékos, ez gyakorlatilag egy gombabetegségnek terülterű asztalkám.
Szatymazon, hát azt hiszem már több mint 30 éve rendeznek ilyenkor február elején, őszi barack meccési bemutató, illetve őszi barack virágnapot? Tehát mi ez, hogyan jött ennek az ötlete, és ugye több mint 30 éve minden évben milyen tapasztalatok vannak?
Van nekünk egy Dél-Alföldi Őszi Baracktermelők Szövetsége, egy kis őszi barackos közösségünk. Ez a, ha mondhatom úgy, hogy szervezet, civil szervezet, gyakorlatilag a 32-et tartjuk az idén, és ennek a szervezetnek az egyik fő tevékenysége az, hogy minden tavasszal megrendezi ezt a meccési bemutatót. Az első időkben ez mindig úgy volt, hogy a március első csütörtökje, ez szent és sérthetetlen volt, és ez mindig akkor volt megrendezve. A időjárási körülmények meg a környékbeli egyéb rendezvények miatt kellett most ezt az idén február 19-én lesz egyébként. Ez a rendezvényünk. Itt főleg szakmai előadások a növényvédelemtől, a fajtákon keresztül, közgazdaságtal. Most az idén például fagyvédelemmel és talajélettel fogunk foglalkozni ezen a rendezvényen. Ez gyakorlatilag egy egynapos rendezvény, délelőtt szakmai előadásokkal, délután pedig kinn a kertben egy meccési bemutatóval zárul.
Mire kell odafigyelni a meccésnél?
Az, hogy sajnálatból nem meccünk. Tehát, amit az előbb említettem, hogy az őszi barack mindig éves részen terem. Ebből az éves részekből a fa korától, fajtájától függően megfelelő mennyiséget kell a fán fönnhagyni, és az összes többi részt el kell távolítani. Az úgynevezett, úgy szoktuk mondani, hogy a letermet részeket levágjuk, az alatta ifjódó részeket próbáljuk minél jobban meghagyni. Meccésnek egyébként nagyjából három iránya van. Az elején említettem, hogy Buda környékén volt az első őszi barack ültetvények. Van egy ilyen meccési technológia, és a budai váltócsapos meccésnek hívják ezt. Ez úgy alakult ki, hogy a szőlőtermesztők az őszi barackfát elültették, de az őszi barackot nem tudtak metszeni, de szőlőt tudtak metszeni. És gyakorlatilag ugyanazt a váltócsapos metszést alkalmazták az őszi baracknál is, mint a szőlőnél. Ezt az őszi barack viszonylag jól tolerálta, tehát így metszették az őszi barackot, azon fölül létezik szálveszős, ez a félszálveszős metszés is. A szálveszős meccés használja nagyjából már környéken mindenki. Ez meg egy amerikai találmány, vagy Amerikából jött találmány gyakorlatilag, mert ők kiszámolták, hogy a vesszők végének darablása hány dollár centbe kerül a farmernak, és azt mondták, hogy ez így nem jó, és akkor ezen fölbúzulva találták ezt a szálveszős technológiát. Mind a három technológiának megvannak az előnyei és a hátrányai is. Gyakorlatilag jelen pillanatban mondom, hogy a kollégáknak 80%-a ezt a szálveszős technológiát használja. Azt tudni kell, az őszi barack téli ménynyugalmára, hogy kettő szakasza van neki. Van egy kényszer ménynyugalma, ez mostani időszakra tehető gyakorlatilag, és van egy olyan ménynyugalmi időszaka, amikor ő a téli hidegórákat számolja, ő tudja pontosan, hogy hányszor és milyen hideg volt, és fajtától függően ez hosszabb, rövidebb idő szokott lenni, és általában január eleje, közepe, vége szokott az az időszak lenni, amikor ez a téli mélynyugalmi időszaka ez véget ér, és onnantól fogva gyakorlatilag készen áll arra, hogy bármikor kifakadjon, ezt hívjuk ugye kényszernyugalomnak, és a talajhőmérséklet befolyásolja egyébként ezt, hogy mennyire melegszik a talaj, és ha ő úgy érzi, hogy tavasz van, vagy elindul a tavasz, mi vagy alapvetően egy olyan a Kínából olyan részről származik, ahol a monszun éghajlat vagy hideg, vagy meleg, tehát ő mikor annak vége van, akkor ő indul, és ha ő tavaszt érez, akkor ő el fog indulni. Ha még utána fagyot kap, akkor nem csak nekünk sincs szerencsénk, próbálunk ez ellen, hát mondhatnám, hogy tűzzel-vassal védekezni, de kétféle fagytípust tudunk megkülönböztetni. Van egyrészt a szállított fagy, amikor úgy Szibéria felől hideg levegő meglódul, átbillen a Kárpátokon, és végig söpör a medencén, ez ellen nem lehet védekezni. Ez ellen egyetlen egy védekezés, ha elmegyünk imádkozni. Viszont van a kisugárzási fagy, a tipikus kisugárzási fagy, amikor megáll a levegő, kicsillagosodik az ég, és ott lehet érezni már este, reggel, na ez ellen lehet védekezni a légkeverése, füstölése, öntözése, vagy ezeknek bármilyen kombinációjával, fagyvédelmi gyertyával, fagyvédelmi kályhával. Aki erre részletesebben kíváncsi, azt várjuk szeretettel a rendezvényen, mert erről egyébként szó lesz.
Az iménti percekben Vas Károllyal, a Délalföldi Őszi Barack Termesztők Szövetsége elnökségi tagjával beszélgettünk. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. Köszönöm a figyelmüket, a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is. További kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.